Kaktusz egy, mintegy 2000 fajt foglal magába. A legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő András és Géfodor Gábor beszélgetése.
Ma 2021. december 6-a, Mikulás napja van, ami egy önmagában egy boldog nap, mert jön a Mikulás, vagy itt már meg is jött adott esetben. Más szempontból, és itt engedj meg nekem, meg a, talán akik néznek, azok is egy személyes megjegyzést, ez nekem egy szomorú nap, mert most olvastam, hogy meghalt Kóbor János, az Omegának a frontembere, ha lehet így mondani, énekese, és az én gyerekkoromnak, vagy fiatalkoromnak egész pontosan része volt az Omega, része volt Kóbor János, és persze rendkívül sajnálom szegényt, hogy meghalt, ez az egyik dolog, de ugyanakkor az is lejön nekem, hogy a fiatalkorom egy része veszett el, eltűnt, fölszívódott az időbe, és én emlékszem a 60-as évekre, 70-es évekre, ez egy életkori kérdés is persze, mert nem, aki fiatalabb, aznak nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint nekem, hogy milyen sokat jelentett az Omega, milyen sokat jelentett az, hogy ő énekelt, milyen sokat jelentettek azok a számok, amikkel lehetett lassúzni a gyöngyhajulány, milyen sokat jelentett a trombitás Frédi, ami egy vidám dal volt, és sok minden más dal, ami tulajdonképpen az én fiatalkorom hangulatát megszabta, úgyhogy hiába elvileg ez egy politikai tárgyú beszélgetés, de én úgy éreztem, vagy úgy érzem, hogy fontos erről megemlékezni, és hát tényleg csak azt tudom mondani, mint minden olyan ember, aki ebben együtt érez, hogy nyugodj békében.
Hát nekem nehéz ehhez hozzászólni. Én nem emlékszem a 60-as, 70-es évekre, de emlékszem ezekre a slágerekre. Tehát ezek túlmutattak a 60-as, 70-es éveken. De azt tudom, hogy az életben meg kell állni néha. Mert nem mi akarunk megállni, hanem egész egyszerűen az élet kényszeríti ki, és a gyász az ilyen. És a gyász az valami elpusztíthatatlan szeretetről is szól, hogy van egy kötődésünk valamihez, akár a gyerekkorod egy részéhez, akár egy konkrét személyhez, aki ezt megjelenítette a számodra. Én azt gondolom, hogy helye és ideje van a gyásznak, és helye is ideje volt ennek a szép beszédnek is, amit mondtál, és ezután nehéz persze neki lendülni, de mégiscsak van dolgunk, az életnek vissza kell térni a rendes kerékvágásába, és azt gyanítom, hogy nekünk meg az a dolgunk, hogy folytassuk tovább az életet, és beszélgessünk a politikáról.
De tudod, most itt én, ha lehet, egy kicsit erőltetettem, de tényleg átkötnék a politikára. Tudnék, ugye ez nekem egy emlék, Kóbor János Omega, és ez most elveszett. Az emlék nem veszett el, de ez az ember fizikai értelemben meghalt, és ez egy szomorúsággal tölt el engem. De ugyanilyen szomorúsággal tölt el az, amikor én azt látom, hogy a politikában, különösképpen most a magyar politikára beszélek, hogy elvesztek identitások. Tehát elvesztek olyanok, amikről úgy gondoltam, hogy stabilan részei mondjuk egy politikai világnak. Kezdem azzal, hogy, és itt most az ellenzékről beszélnék egy picit, hogy én ezt 2020-ban megírtam annak idején az Élet és Irodalomba, amikor a Jobbikkal szövetséget kötött a baloldal, hogy ennek nem egyszerűen az a következménye, hogy a baloldal elfogja, hogy belekerül egy olyan szövetségbe a neonácikkal, amit nagyon nehezen tud védeni, hanem az is egy következmény, hogy elveszti az identitását. Mert a baloldal az világ életében antirasszista volt. Most összeállnak egy rasszista vagy rasszista indítatású erővel, és identitásvesztés lesz belőle. Aminek az a következménye egyébként, és az identitásvesztés szerintem tart, hogy végül is megválasztottak egy olyan miniszterelnök jelöltet, aki ha lehet így mondani, nyíltan azt mondja magáról, hogy nincs köze a baloldalhoz, legalábbis ez a saját politikai identitása mentén állítja ezt, és innentől én azt látom, hogy lett egy olyan konglomerátum emögött, a miniszterelnök mögött, amelynek van hat egyelőre létező tagja, abból kettő jószerivel halott. Tehát két olyan párt van, amelyik életjeleket ad, de gyakorlatilag nem létezik, saját jogon nem valószínű, hogy bejutna a parlamentbe, és van egy, aki haldoklik, ez a szocialista párt egyébként, a két halott pedig a Párbeszéd, és a egyébként általam sajnált LMP. És a haldoklás egyik oka azoknál, akik haldokolnak, az, hogy teljesen elvesztették az identitásukat. És én szerintem ez egy probléma, mert ez egy vesztesség az én szemembe, mert én szeretem tudni, hogy ki kicsoda. Aztán vagy tetszik nekem, vagy nem, de mondja meg, hogy ő. De itt most nem lehet megmondani, hogy ki.
Ha megengeded nekem, akkor mint egy hógolyó tovább gördíteném ezt a problémát, mert mi már többször beszéltünk korábban arról, hogy te engem froclizol azzal, hogy az enyém, a mieink, azok miért mondják magukról, hogy keresztény demokraták, meg keresztény kultúrkör, meg stb. Stb. Szerinted a politikában ennek nem feltétlenül lenne a helye.
Igen.
De szerintem az előbbi érvelésed kulcsot ad ehhez. Ez egy megtalált identitás. Hogyha meg tudjuk mondani magunkról, hogy kik vagyunk, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy mi a jó nekünk, meg mi nem jó nekünk. Mi használ nekünk, meg mi árt nekünk. És szerintem azzal, hogy a jobboldal, a magyar jobboldal rátalált erre az identitására, és azt mondja magáról, hogy ő keresztény demokrata, és a keresztény kultúrát védi Európában és Magyarországon, ami az én szabad fordításomban azt jelenti, hogy békés, nyugodt magyar élet, ahogy megszoktuk a dolgaink intézését, és egy sor természetes dolgot jelent, ahogy egyébként a hétköznapok élünk, az identitását is megerősítette, el tudja mondani, hogy ki ő, mit akar, honnan jön és hova tart. És az ellenfele ezekre a kérdésekre nem tud válaszolni. És aki nem tudja megmondani, hogy folytassam az előbbi gondolatmenetet, hogy ki ő és mit akar, az azt se tudja, hogy mi a jó neki és mi árt neki. És szerintem amíg az identitását nem tudja tisztázni a jobboldal ellenfele, bármilyen mezben, bármilyen zászlóban is lép fel, addig nincs esélye a győzelemre.
Hát nézd, hogy mondjam, a politika olyan, amilyen, tehát bizonyos értelemben amorf identitással is lehet győzni, különösen, hogyha az ellenfél komoly hibákat vét. Tehát bármi lehet, ettől még bármi lehet. Az identitás szerintem egy önérték. Amiről meg te beszélsz, arra meg azt tudom mondani, hogy azért az jellemző, hogy ezt a kereszténységet találták meg, mert én meg azt gondolom, hogy a rendszerváltás óta a Fidesznek alapvetően két olyan identitás eleme volt, ami nem változott. Alapvetően nem változott. Az egyik az antikommunizmus, ez mindig, tehát ez kezdettől fogva ott volt, és nem változott egyfajta, mondjuk így, kicsit időnként krakéler módon jelentkező nemzeti karakter. Tehát valami fajta kackiás nemzeti karakter. Na most ezeket továbbíték. Ehhez hozzátették egy időben a polgárit, amit teljesen elengedtek, amit nekem szimpatikus lett volna, de elengedték, és ehelyett belépett ez a keresztény. Ahelyett, őszintén megmondom, hogy akkor is a keresztény kultúrkört védenék, ha ők humanistának mondanák magukat. De érdekes módon a kereszténység szekularizált változatát elengedték, a humanizmus, és ehelyett felvállalták ezt az enyhén nem csak kultúrkörre vonatkozó, hanem az egyházak fokozott támogatásában megjelenő egyfajta félklerikális jelleget, ami nekem egyébként nem szimpatikus,
ezt
mert miért?
Mondani, hogy
miért ezt vállaltál?
Ugye az elmúlt részben te a saját politika felfogásodat a felvilágosodásból gyökeresztetted le, ami egy kihívást intéz mindazzal kapcsolatban, ami előtte volt. Tehát a felvilágosodás egy szakítást jelent ezzel kapcsolatban, de én meg úgy látom, hogy te liberális vagy, és ami liberális, az meg a keresztény kultúrkör talaján sarjad ki az, hogy mi a személy, mit jelent a szabadság, szabadság, hogyan lehet ennek értelmet adni, mi a törvényesség.
Ezen nem fogunk összevitatkozni.
De hát Európában mégis, mintha így beszélnének, hogy ezt tegyük zárójelbe, ez nem fontos, takarjuk le.
De te folyamatosan keresztény kultúrkörről beszélsz, ami rendben van. Én is a része vagyok, te is a része vagy, itt lévő kameramanok is része. Ez nem osztó jellegű. Az osztó jellegű az szerintem, hogy ebből a nevezzük így általános keresztény kultúrkörből, mi az, amit, ha úgy tetszik, egyházias értelemben is beemelnek ebbe. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy a keresztény kultúrkörből sarjad ki egyébként maga a felvilágosodás, és igazad van. Tehát amikor a Voltaire azt mondja, hogy tapossátok el a gyalázatost, mondja az egyházra, a Voltaire keresztény természetesen, csak az egyházzal szemben mondja ezt. Én meg azt érzékelem, hogy a mai kormánypártnak ez az egyházpárti viselkedése, amelyik egyébként szerintem nem tesz jót az egyháznak sem, egyiknek se, az pedig pont arról szól, hogy nem egyszerűen a kultúrkörbe gondolkodnak, hanem átlépik azt a határt, ami egy bizonyos értelemben a klerikalizmus felé mutat. És ez az, amit én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy helyes.
Nem lehet, András, hogy arról van szó, hogy egyházpárti is. És téged zavar, hogy egyházpárti, tehát, hogy tulajdonképpen feladja azt a liberális elvet, hogy egy állam ne foglaljon állást ezekben a világnézeti kérdésekben.
Nem, én a Deák Ferenc álláspontját vallom 1873-ban, amikor elmondta azt a beszédét az egyház-állam szétválasztásáról, amit egyébként azóta sem mert senki elmondani a magyar parlamentben, szó szerint el lehetne mondani. A Deák azt mondta, hogy szerinte ő az amerikai modell híve, az egyház azok magántársaságok, épp olyan magántársaság, mint bármi más, és persze nem lehet egy az egybe ezt azonnal úgy így mondjam bevezetni, mert különféle kulturális funkciót tekintve szerepe volt mindig is az egyházaknak, de fokozatosan erre fele kellene eljutni. Én meg azt látom, hogy a mai magyar kormány a szekularizáció létező eredményeiből akar visszavenni a tekintetben, hogy az egyházakat hozza helyzetben. Nézd meg, hogy nő az egyházi iskolák száma, miközben a szekularizáció arról szólt már ötvös idejében is, hogy csökkenjen az egyházi iskolák száma. Szóval én ezt a tendenciát érzem, ami valóban az van, hogy az állam és az egyház két külön entitás, elvileg nincs közük egymáshoz.
Rendben. Emlékeim szerint a magyar miniszterelnök mondott egy olyan mondatot, hogy Magyarország olyan, mint egy középkori templom, hogy védelmet nyújt a hívőknek és a nem hívőknek is a 21. század veszélyével szemben. Én ezt el tudom fogadni, ezt a meghatározást, és ez a klerikalizmus, antiklerikalizmus vitában is szerintem egy olyan pozíciót jelent, ami biztos elrugaszkodást ad. Arról van szó, hogy mond valamit arról az állam, hogy mit tart értékesnek, de ugyanakkor nem kell feltétlenül hinned, nem kell feltétlenül valamely intézményes felekezethez.
Hát jó, hogy nem írják elő.
Hát, de abból, amit mondasz, akár következhetne is az, hogy hát a szekularizáció lopakodó visszavétele zajlik, tehát itt attól kell tartani, hogy valami olyan, nem is tudom mit mondjak, iszlám típusú kereszténység lenne, amely ki előírja, megparancsolja neked, hogy higgyél.
Ne anticipáld, ez egy lassú folyamat. Persze, elvileg lehet ez a vége, én nem gondolom, hogy idáig eljutunk. Egyszerűen azért, mert ez egy szekularizált társadalom. Tehát itt nem lehetne azt megcsinálni, amit a Fidesz testvérpártja mondjuk Lengyelországban megcsinál, hogy totálisan, jószerűvel totálisan betiltani az abortuszt. Hát persze. Itt a népi lázadás tör neki. Tehát lehet, hogy Lengyelországban meg lehet csinálni, szerintem ott se fog jó következményekkel járni. Tehát nyilván nem lehet az egyháziasságot a végletekig vinni, mert a társadalom nem olyan. De azért én azt látom, hogy kis lépésekben hát azért egyre inkább arra felé haladunk, hogy gyakorlatilag Magyarországon előbb-utóbb a politikában való részvételnek, a közéletben való részvételnek egyfajta ki nem mondott feltétel, hogy valaki közölje, hogy ő keresztény. Miért? Hát Képzeld el, hogyha én kiállnék azzal...
De miért gondolod ezt? Én ezt nem látom, ezt a tendenciát.
Hát még a DK elnöke is elmondja, igen, hogy ő keresztény. Csak úgy mondom neked.
Többször bérmálkozott, tudom, ismerjük.
Igen. Tehát, hogy ezek még mind jelei annak, hogy egy ilyen ki nem mondott kulturális világba haladunk, ahol egyre nehezebb felvállalni azt, mint például, amit én gondolok magamról, hogy én egy ateista vagyok, nekem a létező szocializmus összeomlása nem jelentett világnézetváltást, tehát nem mentem át hívőbe, semmelyik vallásba. Hát ez egy abszolút legitim álláspont. Ma még védi ezt a magyar alkotmány az én jogaimat. De nem
ne
tudom.
Ne félj András. Sem lopakodva, sem gyorsan nem haladunk ebbe az irányba. Én teljesen más aspektusból látom ezt, főleg, hogyha Európa kihívóiról beszélünk, hogy itt az iszlám, ami egy teljesen más berendezkedés, teljesen más világlátást tesz magáévá, és teljesen más értékeket is. Azok az értékek, hogy például egy ateista meg egy nem ateista itt beszélget közéleti kérdésekről, nem tudom, hogy honorálná az iszlám. Nem tudom, hogy erre szabadságot biztosít. Mindaz a szabadság, amiben élünk, és amivel élünk, ez ennek a keresztény kultúrának köszönhető. De ennek vannak intézményes
támogatók. Már megint olyanról beszélsz, amit én nem állítottam. Tehát én eleve az első állításom az volt, hogy mindannyian a keresztény kultúrából jövünk, vagy a antik zsidó keresztény kultúrából ki is lehet tágítani. Zárójelben megjegyzem neked, ebből a kultúrából nőttek ki a teljesen szélsőséges irányzatok. Karl Marx is ebből a kultúrából nőtt ki. Hát ezzel nem mondtunk semmit. Én csak azt mondom, hogy légy szíves, ne állíts olyat, ami, hogy így mondjam, az iszlámmal szemben jelentéssel bír, önmagunkon belül pedig annyira általános, hogy nem
előhoztál egy veszélyérzetet, hogy itt történik valami, ami veszélyezteti azt a szabadságot, amivel élsz és amivel rendelkezel. Én pedig azt javasoltam, azt a nézőpontot, hogy az, hogy miért ezt a keresztény kultúrát hangsúlyozza, védi, képviseli mondjuk a magyar jobboldal, arra van egy másik válasz, nem belülről, hanem kívülről, a fenyegetés oldaláról, hogy mondjuk Európa hogy néz ki, hogy Európát fenyegetik kívülről, de Európát fenyegetik belülről is, amire most azt mondtad, kissé vehemensen a beszélgetéseinkhez képest, hogy ez magától értetődő, ezt senki nem kérdőjelezi meg, de nem magától értetődő, és megkérdőjelezik az európai politika szinterén. Számos olyan irányzat és képviselője van annak az iránynak, amit én egyszerűen csak nihilistának nevezek, és amely azt mondja, hogy nem fontos. Ezek a kérdések lényegtelenek. Lényegtelen, hogy az európai kultúra keresztény, vagy antik zsidó keresztény, lényegtelen. Ez nem számít.
Igen, hát nézd, lehet, hogy... eltér a valóság értelmezésünk. Én azt gondolom, hogy Európát valójában mindig azt fenyegette jobban, ami belülről jött. Tehát az egész európai értékvilágot, mondjuk ha csak a 20. századot nézzük, ha leginkább a bolsevizmus fenyegette, a nácizmus fenyegette, ha azt nézzük, hogy amikor külső behatolási kísérletek voltak, több-kevesebb sikerrel, de Európa mindig összezárt. Hát azért nézzük meg, hogy a török invázióval, ami egy muszlim invázió is volt, nem volt egyszerű, de azért előbb-utóbb összezártak az európai hatalmak. Tehát ez egy politikai kérdés, hogy mikor zárnak össze, de megtörtént. A legnagyobb veszély Európára az, ami belülről jön, az, hogy ennek az világnak a kulturális konzisztenciáját, adott esetben identitását belülről is szét lehet szedni. Ez történt a 20. században ezzel a két szélsőséges irányzattal kapcsolatosan. Szerintem a materializmus, az ateizmus, amelyik szintén, mondom, egy keresztény kultúrából nőtt ki, az nem veszélyeztet semmit, de el tudom képzelni, hogy azok az egyházias gondolkodású emberek, akik úgy gondolják, hogy ez veszélyeztet, azok tényleg így is állítják be. Azért voltak erre példák, gondoljunk Galileo Galileire, gondoljunk Giordano Brunóra, hát szegény Brunókámat meg is égették.
De ismerjük a neveiket.
Igen, de viszont ismerjük a
viszont
neveiket.
Viszont mit szólsz ahhoz, nem feltétlenül csak a keresztény kultúrkörrel függ össze, de azokkal a stabil értékekkel is, amiben szerintem még bátortalanul is, de hisz Európa, például a nemzetállam, meg a nemzeti érzés. Olvasom, hogy a felállás kiváló német kormány leendő alkancellárja, aki egyébként zöld, azt mondja, hogy ő nem tud mit kezdeni, hány ingere van a hazaszeretet gondolatától, és Németországgal mai napig nem tud mit kezdeni, számára ez egy idegen történet. Hogy lehet így egyáltalán belépni ma a politikába? Hát ez egy Európa ellenes gondolat. A nemzeti elkötelezettség, ami szerintem szintén az európai kultúrkör történelmi fejleménye, az még mindig része az életünknek. Akik erre törnek, nem csak nihilisták, hanem át is akarják írni azt, amiben gondolkodunk, azokat a kereteket.
Hát most egy cinikusan azt tudnám mondani neked, egy ez a zöld alkancellár jelölt, vagy nem tudom, hogy hívják, vagy mi a tisztség.
Talán Habernek hívják.
Mindegy, hogy mi lesz a tisztsége. Ez tulajdonképpen semmi más nem tesz, mint a kereszt keresztény univerzalizmus értékét képvisel egyfajta szekuláris formában. Tehát egy szekularizált...
Mindent meg tudsz magyarázni.
Szekularizált univerzalizmus. Hát ez az egész nemzeti dolog, persze hozzátehetném azt is még, hogy azzal, hogy német, az még egy külön sármot ad ennek a történetnek, mert hát a német történelem aztán végképp arról ismerszik meg, különösen a modernitásban, hogy egyáltalán nem futtatta túl a nemzeti adott esetben a faji jelvet. Nagyon visszafogott volt, igen. Nézd, szabadság van, hát ő így gondolja, a probléma az, hogy ezzel a világképpel, ami joga van, hogy így gondolja, egy ilyen univerzális világképpel, mondjuk Németország alkancellárja lehet, ez egy probléma, de ezt a német választókkal kell tisztázni.
Nem tudom, hogy miért eszembe jutott egy ilyen indián vicc, hogy tudod, mi a vegetáriánus? Ez egy ősi indián szó, jelentése rossz vadász. Tehát valahogy ez ugrott be erről, hogy itt van a német birodalom egyik fontos pozíciójában egy ember, aki nem tud mit kezdeni a német gondolattal, vagy egy birodalom hanyatlásáról szól, vagy valami súlyosabb beszedelemről, hogy esetleg Európát a német birodalom mintájára szervezni meg, és a renitens tagállamokkal egy kicsit keményebben bánni.
Nézd, ez a németek esetében szerintem ez egy megemészhetetlen és megemésztetlen probléma. Tudnék, a németek, hát most a német egység utáni, tehát 1871 utáni Németországról beszélek, azok túl gyengék ahhoz, hogy uralják a világot, de túl erősek ahhoz, hogy csak egy nemzet legyenek Európában. És ez a németeknél a 20. században kétszer is nagy arányvesztéshez vezetett, amikor úgy gondolták, hogy na, de az egész világot megpróbáljuk megszerezni. És ez, hogy Európa nem tud mit kezdeni a németekkel, és a németek sem magukkal, az szerintem ilyenekben ölt testet. Mert azért ne felejtsük el, hogy újból egységes Németország ugye a berlini fal leomlása óta, és azért továbbra se egy ország Európából, tehát nem olyan, mint Belgium, vagy nem. Spanyolország.
Belgium,
vagy...
nem tudom, hogy országe, ebből a szempontból.
Jó, nem egy a sok közül, ugyanakkor gazdasági értelemben én nem is tudom, hogy most éppen hogy állnak a világ harmadik, negyedik, ötödik gazdasági nagyhatalma. Ha lehet ezt a kifejezést használni. Tehát magyarán szólva azt akarom ezzel mondani, hogy természetesen megvannak az érdekeik, van egy nyelvi kultúra, amelyik ennek az elfedésére szolgál, de ha megkérdezed mondjuk a görögöket, hogy az adósságválság nyomán hogy látták Németország viselkedését, nagyon erős kritikákat fogsz hallani, mert a német bankok érdekeit képviselő német kormány az utolsó fillérig bepróbálta behajtani azt, amire a Görögország tartozik. Semmi engedmény nem adtak a görögöknek. Tehát egy abszolút nacionalista, ha lehet ezt a kifejezést használni, elvet érvényesítettek.
Amire ki akarom futtatni ezt a játékot, hogy ugye most mi itt az európai helyzetet taglaltuk a felszínen, de hogy te az ellenzékkel indítottál, hogy igen, nincs identitása, meg nem tud választani egy sor kérdést.
Nem, egészen pontosan, Gábor, azt akarom mondani, hogy egyetlen egy társaságnak van szerintem határozott identitása, ezt én érdemnek tudom be az ő esetükben, ez a DK. A DK-nak van identitása, van víziója már abban az értem, hogy ő mit akar, van elhivatottsága, ezért szerintem ezért lehet egy bizonyos értelemben limitált, de mégis szektaszerű fegyelme ennek a társaság, politikai társaságnak. Az összes többivel problémák vannak.
Na csak
a halottakkal végképp.
Csak hallgatom ezeket a megnyilatkozásaikat például Európáról.
Igen.
És nekem az a gyanúm, hogy fogalmuk sincs, hogy mi zajlik Európában, milyen mozgások vannak, nekünk milyen viszonyt kellene kialakítani, nekünk a Magyarország alatt értem a nekünket, hogy milyen viszonyt kellene kialakítani ezekhez a mozgásokhoz, mi Közép-Európa szerepe ezekben a mozgásokban, hol tart Németország, hogyan fenyegeti Európát, akár Amerika, akár Kína, és mi ebben a viszonyrendszerben Európa helye. Ezek a kérdések egyáltalán nem jelennek meg az ellenzéki politika elmesélésében. Én, mint választópolgár, aki várok egy kínálatot arra vonatkozóan, hogy hol van Magyarország, merre tartson, mi a szerepünk a világban, és mi lehet a szerepünk, ezekre a kérdésekre nem kapok semmiféle választ a lózungokon kívül, meg a fenyegetésen kívül, hogy csatlakozzunk az európai ügyészséghez, meg Európában van a helyünk, meg nem tudom, az
jó,
élet
de szép. Nem.
Vagy én, te másképp látod? Igen, azt gondolod, igen, hogy ez igen. Egy cizellált elbeszélés
nem,
Európáról?
Nem, cizellált tömegpolitikában milyen cizelláltságot vársz, hát erről szó nincs. De nem, az kétségtelen, és szerintem az európai parlamenti választásokon is ez volt az ő nagy előnyük, hogy volt egy állításuk, hogy ők egy Európai Egyesült Államokban gondolkodnak.
Ez a DK állítása.
Ez a DK állítása volt, így van. Szépen arattak is ezzel mandátum szinten, tehát viszonylag jól szerepeltek, és valóban ez egy legitim szöveg, az, hogy te úgy gondolod, hogy ez egy hagymázas butaság, hogy a európai realitások nem kedveznek ennek, lehet, hogy igazad van, lehet, hogy nincs, nem látjuk a jövőt. De ez egy állítás volt, ha ugye köznyelven azt mondom, ez egy mondás volt. És szerintem az ő világképük jószerivel erre épül. Tehát ezért akarnak az Európai Ügyészséghez csatlakozni, ezért, ha lehet így mondani, fogadnak el mindent Európától többé-kevésbé
vita nélkül. Ezért?
Igen, mert úgy gondolják, hogy erre kell menni, és a magyaroknak, gondolják ők, ez a jó.
Nem lehet, hogy inkább arról van szó, hogy itt nem boldogulnak belül, és azt akarják, hogy kívül döntsék el ezt a történetet. Hívják ezt Brüsszelnek, Berlinnek, Washingtonnak, és ezért van ez az igazodási kényszer, mert saját gyengeségük tudatából fakad. Belül nem állnak mögöttük az emberek, nem tudnak alternatívát nyújtani, nincs mondásuk, szerintem nincs komoly mondásuk. Azon kívül, hogy az ellentétét mondanák, mint amit a magyar jobboldal mond, és abban reménykednek, hogyha hitelesen adják elő a történetet, hogy itt egy diktatúra épül, ez a létező jelenlegi rendszer valami fasiszta rezsim, és itt szörnyűség van, ami az európai értékrenddel ellentétes, akkor valaki majd csak megkönnyörül rajtuk, és beavatkozik, és segít, és segít, és segít.
Nézd, lehet ez az interpretáció. Én ezt az egész fasisztázást, meg a diktatúrázást másként látom, abban az értelemben, hogy természetesen mondjuk ha történeti értelemben nézem, ennek különösebb alapja nincsen. De ha ők azt mondják, hogy itt egy fasiszta állam épül, mondjuk a miniszterelnök jelöltjük ezt mondta éppen, ez olyan, mint a szocializmus, minél inkább épül, annál messzebb jele
jutunk tőle.
Annál kevésbé látszik. Na mindegy, akkor ők meg tudják azt indokolni, hogy miért kell népfrontosan összeállni a neonáciktól kezdve a szélsőbalos kommunisztikus gondolkodási emberekkel együtt. Hogy miért kell így összeállni, mert ha népfront van, akkor mindenkinek mennie kell a idézőjelbe vett fasizmus ellen. De ez szerintem egy ideológikus zuma, egy politikai, hogy így mondjam, identitásvesztést próbálnak ezzel elfedni, nem szerintem nem nagy sikerrel. És ezért erről szól ez a fasisztázás. Azt csak megjegyzem neked, hogy én ezt tényleg így gondolom, egyszerűen nem tudok történetileg más analógiát mondani erre, hogy egy fasiszta vagy fasizálódó diktatúrában nem lehet ellenzéki előválasztást tartani, nem lehet alternatív véleményeket a nyilvánosságban, hogy így mondjam, törvényes keretek között megfogalmazni. A több pártrendszer felszámolásra kerül, állami erőszak lép be ezekbe a történetekbe, vagy kisebbségek, vagy politikai kisebbségek ellen. Minden fasiszta rendszernek ez előbb-utóbb a jellemzője. Tehát ha megnézzük Frankót, Mussolinit, Salazart, Pinochetet, hát azok mindezzel
ironizálják velük, az elmúlt két hónapban nem a fasiszta rezsim hallgattatta el őket, hanem nekik nincs mondani valójuk. Ők mentek le a pályáról, ők hagyták magára a saját miniszterelnök jelöltjüket, ők hagynak engem kínálat nélkül, pedig itt várom, hogy megszólítsanak, de nem akarnak megszólítani. Hanem helyette megy a susmus, a hatalompolitika, üldögélnek a füstös szobáikba, és rendre hetente megerősítik, hogy ők dolgoznak, és készülnek már a javaslataikkal. Közben a politika meg megy előre.
Igen. Hát tudod, Gábor, ez egy bizonyos értelemben egy, ha összeadom, azért ez egy nem túl optimista kép, mert ugye ami van, abban lehet pozitívat is találni, de lehet kritikai felületet is találni. Ami pedig lehetne, az pedig bizonnyal nem jobb. Na most, ha...
Ez már olyan volt, mint egy halott gondolkodó bölcsessége. Tehát nehéz megcáfolni.
Na jó, de azért az nem egy biztató dolog egy ország, egy társadalom számára. Ha van olyan, amiről azt gondolja, hogy messze nem tökéletes, sok rossz van benne, és van egy alternatíva, idézőjelben még bejelentkezik a főhatalomra, de semmi olyat nem tud neked mondani, amitől lelkes lennél, vagy amitől úgy gondolnád, hogy na, ez nem hozza el a világi megváltást, talán abba segít. Ezért ez nem egy optimista kép.
Én jobb oldali vagyok, versenypárti. Jó lenne, ha lenne alternatíva, ami motiválna még Igen. jobb teljesítményre, még jobb elérésre, de mit csináljunk, ha nincs? Várjuk a következő kaktuszt.